Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek népe, szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai napra rendelt szent leckét, mai napi lekciónk a Lukács írása szerinti evangéliumból szól hozzánk. A Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetéből, a 12. fejezet 49. verszakától a fejezet végéig, az 59-es verszakkal bezárólagosan, hogy miként szól hozzánk az írott ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Jézus mondja: azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Kerességgel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást, mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, 3-2-vel és 2-3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a menny az anyósával. Azután szólt a sokasághoz is: amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy is lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek? E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Na miért nem ítéltek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos, amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlözbe vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Isten áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán és szívünkben tartásán. Gyertek, adjunk hálát a mi Istenünknek az elmúlt hétért. Isten élő lelke, köszönjük a te áldásodat, hiszen akár fájdalommal, akár örömmel lépdeltünk ide be a te házadba, édes drága szent atyánk, de akkor is hozzád jöttünk. Hozzád jöttünk, és valóban vezérünk lettél, elhoztál, hogy magadhoz vegyél bennünket, és hogy átölelhessél, és hogy egymásra is rátekintsünk, és hogy a bajainkban, a gondjainkban, az örömeinkben és a gyönyöreinkben rá tudjunk nézni, hogy megfogalmazhasson bennünk az a gondolat, valóban lehetnénk akár szentek is. Hiszen egykor el voltunk idegenedve tőled, édes drága atyánk, és nem úgy gondolkoztunk, hanem ellenségesen a te dolgaid felől, gonosz cselekedetekkel, de megbékítesz bennünket a te szent fiad által. Ugyanígy tudunk mindig megbékülni minden egyes áldott vasárnap. Mindig, amikor a keresztre tekintünk, a halálból kivirágzó életre, a vérből kivirágzó kegyelemre. Jöjj hát hozzánk! Oldj fel bennünket, gondjaink, bajaink, terheink alól, hiszen sok kétség van a mi szívünkbe, akár eltávozottakkal kapcsolatban, és sok vétek és mulasztás, mi az elmúlt egy héten történt. Így, adj nekünk győzedelmet. Adj nekünk győzedelmet igéd által, ami vétkeinken, saját magunkon, hogy tudjunk eléd állni, és tudjunk nem csak eléd állni, hanem megszólalni, és és az emberek elé is állni és rád mutatni, hogy te vagy az örök Isten. Kérünk hát téged, lángoltass fel bennünk a szívünkben azt a lángot, amit a mi Urunk Jézus Krisztusunk hozott. És még hogyha meghasonlást is okoz a mi közösségeinkben vagy családunkban, a te szent igéd, add, hogy ahhoz ragaszkodhassunk inkább, semmint a világhoz. Így kérünk, hogy áld meg az ige szólóját és ige hallgatóját, igaz igét szóljon szája, és a mi szívünk is be tudja fogadni, meg tudja tartani, hogy a szárba szökkenjen és gyümölcsöt hozzon a te nagy neved dicsőségére, Anya Szent Egyházad javára. Isten élő lelke, jöjj, áldva, szállj ránk. Krisztusért. Amen.
Szeretett testvérek, hallgassátok Istenünk igéjét, amint a már felolvasott lukácsi evangéliumi résszel együtt keresi a mi szívünket Pál apostol Kolossé beliekhez írott leveléből, a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének 17. versétől a fejezet végéig a 23. versig bezárólag, amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostol Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetéből a 17. verstől a 23. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, kik egykor Istentől elidegenültek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amelyet hirdetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Amen. Kedves testvérek, először is hadd mondjam, hogy a hírlevélben tévesen van a textus, majd javítsuk ki, hogyha a kezünkhöz vesszük, mert még a múlt heti textus maradt benne véletlenül János 3:1-21, és hogy rögtön az elején hibával kezdjem, az azért fontos, mert maga az emberi lét lényege és tulajdonsága az, hogy nem vagyunk tökéletesek, pontosabban tökéletesek vagyunk, de nem vagyunk hibátlanok. Tökéletes azt jelenti, hogy célra tart, ezt nagyon sokszor hallottátok már tőlem, célra tart, valahová el akar jutni, és a cél az Istentől meghatározott célja az embernek, hibátlanság az majd oda át, vagy ide át, ha majd itt felállítja Isten az örökké való mennyeit. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének 17. versétől tartó textus az, amit Lukács evangéliumához hozzáolvastunk. Hogy rögtön érdekes legyen a dolog, hiszen miről hallunk a Lukács evangéliumában? A Lukács evangéliumában azt mondja, hogy tüzet jöttem bocsátani a földre, mondja a mi Urunk, akiről Pál azt mondja a Kolossé levélben, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Tehát nincs semmi, ami ne Krisztusban állna fönt, és Krisztus, amikor megszólítja a tanítványait Lukács evangéliumában, hasonlót mond Máté evangéliumának 10. fejezetében, tüzet jöttem bocsátani a földre, és ki is fejti, hogy ez mit jelent. Ugye hallottuk, azt jelenti, hogy megosztottság történik, szembeállítás, ez a meghasonlás igének a kiterjesztett gondolatköre. Meghasonlás támad, tehát szembe kerül valaki, valakivel, valakik, valakikkel. Itt mondja is, hogy öten lesznek egy családban, és három meghasonlik a kettővel, és kettő a hárommal. Ez azt jelenti, hogy szembe fordulnak egymással, ellentétesek lesznek az útjaik. És ez valószínűleg konfliktusokat eredményez apa fiával, anya lányával, lány anyjával és anyós menyével. Ezt azért a családban fejti ki, mert a család talán, nem talán, biztosan az a legfontosabb kapcsolódási pont az ember és emberek közötti kapcsolatban, tehát család, ahol ugye lesznek ketten egy testé, férj és feleség, aztán testből születik a test, fiú, lány, gyermek, és az apa-anya viszony, amiben ugye az ki ábrázolódik ki, mindegyikben egyébként az ábrázolódik ki, hogy hogyan kell az Istenre tekintenünk, illetve az Isten hogyan tekint ránk. Ugye a házasság képe, mennyasszony és vőlegény képe a Krisztus, és az egyház képe, ahol az egyház a mennyasszony, Krisztus a vőlegény, és minden vonatkozásában érthetően hogyan viszonyulnak egymáshoz a mindent átformáló szerelem tüzében a házasságban, az egyévállásban is, hogyan áldozza föl magát egyik a másikért, tehát Krisztus az egyházért. Aztán az apa és a fiú képe, ahogy az atya, mint atya figyel a teremtményeire, mint apa figyel a gyermekére, és annyira fájdalmas az apának, ha a gyermeke elveszlik, például a tékozló fiú történetét mutatja meg szintén az evangélium ebben a viszonyban, hogyan viszonyul az Isten az emberhez, milyen az Isten képünk, család. És azt mondja Lukásban Jézus, hogy ezekben a viszonyokban egy szembefordulás, egy ellentét keletkezik majd. Ezt maga az Úr mondja, több helyen is ugyanezeket a szavakat használja Máté evangéliumában, végig hasonlókat találunk, amiket itt felolvastunk, megtaláljuk párhuzamos részeit. Akkor most baj van? Akkor most az van, hogy Jézus azért jött, hogy összezavarja a dolgokat, és hogy békétlenséget hozzon a földre? És a Kolossé levélben, de nem csak a Kolossé levélben, hanem sok helyen máshol, például János evangéliumának a végén, ha olvassuk, amikor megjelenik a feltámadott Krisztus, kétszer is azt mondja köszönésképpen, hogy békesség néktek, aztán utána mondja azt is, hogy békességet adok nektek. Valahol nem stimmel a kettő, nem? Kolosséban is azt mondja Pál, hogy hát ő azért jött, hogy megbékéltessen. Ő általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerezzen a keresztfán kiontott vére által. Valami nem stimmel, nem? Egyszer azt mondja Jézus, hogy baj lesz, hogy szembefordulnak egymással az emberek. Ez több helyen is megtalálható, amikor azt mondja egyszer Máté evangéliumában, hogy aki nem hagyja el apját és anyját, én érettem, az nem méltó az Isten országára. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. Kardot hoztam, mondja Máté evangéliumában, 10. fejezet. Most akkor egyszer ezt mondja, aztán pedig azt mondja, vagy mi történik itt? Nagyon fontos tudnunk, mert ami igazán hiányzik a világból, az a békesség. Meggyőződésem, hogy nagy százaléka az itt lévőknek azért jött ide, hogy békességre leljen. Hogy megbékéljen. Hiszen Isten színe előtt megállni, az ő igényét hallgatni azt jelenti, hogy békesség tölt el. Keressük meg hát ennek a forrását, hogyan lehet ez, hiszen van elég nyugtalanságunk, van elég kétségünk, van sok kérdésünk és van sok konfliktusunk, amiben bizony szükséges, hogy valahol belül nekünk ez ne ártson, vagy megtaláljuk a kiutat ezekből a konfliktusokból, vagy ezekből a helyzetekből. Világszinten nem biztos, hogy sikerül, hiszen Jézus egy másik helyen szintén azt mondta, amikor a végidőkről beszél Máté evangéliumában, hogy vajon, amikor az emberfia visszajön, talál-e hitet a földön? És a helyzet az, hogy realista Jézus, tehát tudja, hogy ez nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem valósul meg, és az ítéletnél komoly veszteségeink lesznek, és ezért is sír a Gecsemáné kertben, és ezért van a Jelenések könyvében annyi sok pusztulás leírva. De fontos, hogy ránk nézve a mi helyünkön, magánéletünkben, életünkben mégis megtaláljuk, hiszen azért jöttetek ide. És fontos, hogy mielőtt megtörténik az, hogy Jézus visszajön, és kérdésként teszi fel, hogy talál-e hitet a földön, azelőtt megtörténik az, hogy tüzet bocsát a földre, ahogy mondja Lukácsban, és mennyire szeretné, ha már lángolna, mondja itt az evangéliumban, de ő még itt a kereszthalál előtt beszél. Tudja és mondja is, hogy keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Vagyis a következő a helyzet, ahogy én látom. Kérem a Szentlélek Istent, hogy ezt tegye élővé bennem, bennetek, közöttünk. Jézus itt a pünkösdről beszél. Arról beszél, hogy tüzet fog bocsátani a földre. Mégpedig egy olyan tüzet, ami pünköstkor, amikor szikrára gyúl, amikor lángra kap, az első megjelenésénél látható módon is jelen van. Ez azt jelenti, hogy amikor a tanítványok egybegyűlnek, ott az apostolok cselekedeteiben olvassuk a második fejezetben, egybegyűlnek és imádkoznak pünköstkor, a Pentateukosz napján, az 50. napon, húsvét után, nagy ünnep van Jeruzsálemben, ők meg bent a szobában bezárkózva félnek, rettegnek az ünneptől, a zsidóktól, egymástól, attól, hogy baj lesz, hogy baj lesz, hogy baj lesz. Megjelenik a Szentlélek tüzes lángnyelvek formájában. És kitöltetik az emberekre. És ettől megváltozik az életük. Nem csak az övék, ott annak a jó pár tanítványnak az élete, aki ott imádkozik együtt, hanem az ő életükön keresztül megváltozik Jeruzsálem. 3000, a híradások szerint 3000 ember volt Jeruzsálemben az akkori gyülekezetben. 3000 ember élete megváltozik, mert megtérnek. Az apostolokra Szentlélek töltetik ki. Érdekes egy kicsit összehasonlítani, hogy hogy történik ez, mi történik ott. Hát ők ugye azért nem szorultak a megtérésre, vagy igen, vagy nem, de a Szentlélekre igen. A Szentlélek mégis változtatott rajtuk belül és kívül. Ők azon az úton, amelyen addig csak félve vagy botorkálva jártak, mindig azt lesték, hogy Krisztus hogy jelenik meg. Feltámadás után mikor történik már, hogy újra megjön. János evangéliumában kétszer megjelenik, ugye az egyik alkalommal köszön, Tamás nincs ott, 8 nap múlva megint megjelenik az árt ajtókon belül. Szóval várták, gyűjtötték a híradásokat, hogy Jézus testileg hol van, hol jelenik meg. De nem mertek rálépni egy útra, ami az evangélium hirdetésének az útja. Pedig Jézus mondja, még ott a János evangéliumának a végén is, hogy rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket, még akkor nem volt kész a csapat rá. És aztán ugyanazon az úton botorkálva járva Jeruzsálemben, abban a felső szobában, ahol valószínűleg az úrvacsorát is vették, kitöltetik a Szentlélek, és tüzet fog a világ. Először csak Jeruzsálem, aztán az üldözések miatt, egy fontos szó, az üldözések következtében szétszél lett apostoli evangélium hirdetés által tüzet fog a világ. Efézus, Kolossé, Filippi, Róma. Az egész akkor ismert római birodalom területén megjelenik, de nem csak ott pártusok, médek, elámíták, mondja az abcsel, Mindenhol a világon tudjuk híradásokból, hogy eljutott az evangélium hozzánk is, még mielőtt beérkeztünk volna a Kárpát-medencébe. Tehát valószínűleg keresztények, Krisztus követők voltak, a szkíták, a magyarok, a hunok között is, mert arra is ment hírvivő és hírnök, aki vitte a tüzet, hogy lángra gyúljon a világ. Amiről Jézus itt beszél, hogy szeretném, hogyha megtörténne már most, de még most nem lehet, mert még nem értitek, hogy mit kell vinni, milyen hírt. Értették ők korábban is, hogy szeret az Isten, hiszen nagyon sok prófétán keresztül mondta. Szeretlek titeket. Nem azt várom, hogy vallásos cselekedettel szolgáljatok nekem, hanem hogy töredelmes szívet mutassatok nekem, hogy alázatosan egymást szeressétek, és így tartsátok be a törvényt, mert a 10 parancsolat az tulajdonképpen az ember és ember közötti viszony Isten szerinti működtetése. Belülről, szívből. Tudták ők, csak elfelejtették. És farizeusok lettek. Törvény tudók. Ha ma megkérdezzük, ezt biztos olvastátok többen, és a mai igében is volt egy ilyen hír, de az evangéliumi híradásokban olvastam az interneten is. Ma megkérdezik a világot, hogy milyennek a keresztények, milyennek látják a keresztényeket, akkor az első tulajdonság, amit beixelnek, az, hogy ítélkezőek. Azt, hogy elítélik a világot. Az evangéliumi keresztények Amerikában elítélik Obamát, elítélik a... sok mindent elítélnek, mindenkit elítélnek tulajdonképpen. Lehet, hogy jogosan, de miért kell, hogy ez jusson eszébe a világnak először rólunk? Az ítélkezés. Miért nem a tűz, a láng, a szeretet? Vagyis Jézus, amikor a pünkösdről beszél, Jézus lelkéről, a Szentlélekről, az Isten lelkéről beszél, akkor erről az evangéliumról beszél, amit Pál így fogalmaz meg, hogy Isten ki békíti a világot önmagával, mármint az Istennel, és persze ennek következménye az, hogy békességet ad az embervilágban, az emberek között is. Persze ez nem ennyire egyszerű. Mert van ám olcsó békesség is. Steinbach József püspök úr, amikor erről az igéről elmélkedik, azt mondja, hogy Istenünk mindig a békességet munkálja, de vannak olyan helyzetek, amikor ehhez fel kell borítani a látszat békességet, amely csak a békesség kedvéért lepaktál minden hamissággal. Mert a első korintusi levél 13. fejezetében, a szeretet himnuszban nem azt írja Pál, hogy lepaktál a hamissággal, és együtt csinálja a bűnt a bűnnel, hanem azt mondja, hogy nem örül a hamisságnak. Együtt örül az igazsággal. Vagyis megalkuvás nélkül kell szeretni. Ez nagyon nehéz. Ez mindig azt jelenti, hogy egy magasabb szintű békességet kell keresnünk, mint amit a világban itt, magunk között az emberek próbálnak munkálni. Emlékszünk még az 50-es évek békeharcára? A békegalambra, amelyet a szovjet atomfegyverek árnyékában eregettünk föl május 9-én, azt hiszem, vagy hogy volt a győzelem napja? Amikor a nagy szovjet hadsereg legyőzte a német náci megszállókat, és aztán hidegháborús konfliktusba sodorta a világot, és addig halmoztuk az atomfegyvert, ameddig most is annyi atomfegyver van, hogyha valaki véletlenül megborul és megnyomja a gombot, akkor elpusztulunk. De ne gondoljuk, hogy csak atomfegyvertől tudunk elpusztulni, már a biológiai fegyverek korát éljük. És ha valaki megfázik, ne vegye biztosra, hogy csak sima náthát kapott. Mert ez is egy fegyver, a béke fegyvere. Ugye? Az a fajta békesség, amely arra törekszik, hogy békésen éljenek egymás mellett a nemzetek, vagy az országok, vagy uniók, hogy lehessen minél több multinacionális cégben felállítani minél több reklám által finanszírozott, vagy finanszírozás által reklámozott terméket, ami akár kell neked, akár nem, vedd meg, ezért. Ezért jó a békesség. Ezért jó több kisebb konfliktus a világban, hogy a nagyobb részén, ahol vásárlóerő van, ott lehessen eladni és venni, de csak addig, ameddig lehet, aztán ha nem, akkor ott is konfliktust gerjesztünk, hogy máshol békességet sugározzunk, és ez nem csak a világban van így. Sajnos van így a keresztény közösségek között is. Az oszd meg és uralkodj elvét nagyon pontosan alkalmazzák közöttünk is. Azok, akik azt szeretnék, hogy ne Krisztus irányítson bennünket, hanem valaki és valami más. Ezért fontos, hogy egy magasabb szintű békességet keressünk. Amikor Calvin Genfbe érkezik, akkor Genf egy a sok kanton város között, nem is a legnagyobb, egy francia kisebb kanton, ahová már elérte a reformáció, és örömmel vették is az ígét. Persze nem mindenki, hiszen közel volt Észak-Itália, Észak-Itáliában pedig dúlt a humanizmus. Ugye ezt pontosan tudjuk, Calvin a humanistákkal szemben is megfogalmazza az institúcióban a tételeit. Nem csak a katolikus egyház dogmáival szemben állítja föl a Bibliát és a hagyományt, nagyon sokat idéz az ősatyáktól, Augustinustól, Origenistől, és nem is tudom, hogy hánytól, zseni volt egyébként, fejből tudta ezeket a vaskos latin és görög műveket. Meg is őrültek tőle, amikor vitatkoztak vele a katolikusok, hiszen nem kellett neki lapozgatni, amikor Origenisnek valamelyik mondatát idézni akarta görögül. Tehát Calvin, mikor megérkezik Genfbe, ebben a városban azért nem csak a reformáció szele fúj, hanem a humanizmus szele is, az úgynevezett libertinusok, akik főleg gazdagabb, befolyásos emberek voltak, mert hát mit csinál egy genfi polgár, ha szegény, vagy ha polgár, akkor dolgozik, és templomba jár, vagy mást is csinál még, ha gazdag, akkor elkölti azt, amit neki fizetnek azok, akik neki dolgoznak, és jól él. Mint ahogy manapság is megtesszük. Ezek a libertinusok a szabadságot vallották, és milyen jól hallani, hangzatos dolog, már hallom a francia forradalomból visszacsengeni, hogy liberté, szabadság, a szabadságért, és a Petőfi mondja, hogy a szabadságért feláldozom szerelmem. Ez szép szó, hangzatos, hogy szabadon lehet mindent csinálni, ami a humanizmus eszmekörébe belefér, és a humanizmus alatt értsük a görögöket, a rómaiakat, akik ugye nem csak sok Istent imádtak, hanem önmagukat is szerették, és akik egészen eljutottak odáig, már a római birodalom végén, hogy orgiákba torkolló vacsorákat rendeztek, amelyekben ettek, és vittek egy libatollat, amivel aztán kihányták, ha már nem bírtak többet enni, aztán megint ettek, és aztán hazakísértették magukat a szeretőjükkel, vagy a legújabb kisfiúval, akit beszereztek maguknak, borzalmas. És emellett aztán voltak költőik, zeneszerzőik, Apollón lantját pengették, és milyen jó volt ez, és ez jó volt a reneszánszban is, a humanizmusban, ami akkor Észak-Itáliából azért elég nagy hatással áradt a művészetek iránt érdeklődők is a gazdagok körében, szerte Európában. Calvin megérkezik, és azt mondja, hogy nekem nincsen közöm egyébként a világhoz, ahogy Pál mondja, hogy mi tartozik rám, hogy a világot megítéljem, de a gyülekezetben ott ez nincs, ott rend van. Ott következetes evangélium hit szerinti élet van, vagyis szintén Pált idézve, legyetek méltóak az evangéliumra. Viselkedjetek, éljetek úgy, ahogy Krisztus, ha rátok néz, örömmel látja az életeteket. És hát ugye akkor nem volt szétválasztva még a világ és a kormányzat, bár mondom, Calvinnak eszeágába se volt befolyásolni a város vezetését, de a város vezetése templomba járt, mert hát mindenki járt templomba, És valahol a többséget megfogta ez a gondolat, nem először, másodszor, először Calvin tűzték el, mondták, hogy nem kell nekünk ez a fajta gondolkodásmód. Aztán visszahívták, mert érezték, hogy mégiscsak van ebben igazság, és ezután lett, ezért lett, ebből kifolyólag lett aztán Genf. Nagy hatással az egész svájci, de az egész protestáns gondolkodásra. Ezért lett tulajdonképpen a modern gazdaság alapja és a kálvinista református gondolkodás. Ezt Weber mondja ki, azt Weber. A gondolkodás módjában protestáns, kálvinista gondolkodásmód, ami azt mondja, hogy nem a keftelésetekre, a bujálkodásra, az élvezetekre költitek a pénzt, amit megnyertek a befektetésetek által, hanem tőkeként munkahelyet teremtetek a többieknek, hogy tudjanak hol dolgozni, és nekik is legyen életük. És jön a tőke. És jön a felvilágosodás után a kapitalizmus, aminek a gyökere a reformációban, és azon belül is a calvini gondolkodásban van. Pedig ő ezt nem akarta. De ez lett belőle. A világ a jót, ami igazán hasznos, azt használja a közösség építésére, és ezért fejlődött a nyugati civilizáció így. Na most, kérdés az, hogy ebből mindent átvettek, vagy csak azt, ami a világnak hasznos. Sajnos az az igazság, hogy csak azt, ami a világnak hasznos. És nagyon sok szembenállás történt azóta is. Református, református, protestáns, protestáns, katolikus, katolikus, ember és ember között. Ami nem munkálta a magasabb szintű békességet. Magasabb szintű békesség azt jelenti, hogy magammal megharcolom a magam harcát, ott Krisztust győzelemre juttatom, és aztán ő szerinte élek. Megtaláltam az életem értelmét. Megtaláltam az életem célját. A keresztet. Mert Jézus azért mondja, hogy még keresztséggel kell megkereszteltetnie, mert ennek a történésnek meg kell történnie. Az áldozatnak be kell bemutatva kell lennie. Nekünk már vissza kell tudnunk tekinteni arra, hogy mennyire is szereti az Isten a mi életünket. Mert ha azt gondoljuk, hogy mi áldozatot hozunk valamiért, akkor ezt tegyük Krisztus áldozatának a fényébe. És tulajdonképpen ekkor válik valósággá a szeretet. Ekkor válik valósággá a békesség. Amikor meg tudom azt tenni, és a Lukács evangéliumában Jézus nagyon szépen megpróbálja lebontani érthető módon, hogy hogyan kell ezt csinálni. Azt mondja, hogy megtörténik a konfliktus, mert megyünk egy irányba egy családban öten. Az az irány, az a világ iránya. Olyan, mint amikor egy vonat a szakadék felé rohan. Élünk mi szépen, csak nem értjük, hogy miért. Dolgozunk mi szépen, csak a végeredményét nem tudjuk egyenlőséggel meghatározni, hogy micsoda. Hiszen neveljük a gyermekeinket, azok nevelik azoknak a gyermekeit, azok azoknak a gyermekeit, aztán ravatal mellett állunk meg. És minden élet eltűnik és elfoszlik. És marad egy sírhely, amelyhez kegyelettel és szomorú szívvel kimegyünk, ahová majd mi is kerülünk talán, földi maradványainkkal, testünk poraival, ahová majd reménység szerint utódaink is és utódaink is kerülnek. Tehát, ha csak ez van, ha csak ebben az életben reménykedünk, még a Krisztusban is, hogy majd megvált, hogy majd megvigasztal, hogy majd bátorít, hogy majd győzelemre segít, hogy majd örömet szerez ebben az életben, hogy majd meggyógyít betegségből, hogy majd megengeszteli a szíveket, és majd kibékülünk, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mert csak egy földi sírhely felé tartunk. De hogyha valaki megérti a feltámadás misztériumának titkát, az Isten szeretetének üzenetét, hogy nem ennyi, nem ennyi, sokkal több, és ez az a láng, ami kell, hogy lobogjon a szívedben, ez a Szentlélek üzenete, a Szentlélek állandóan sugallja bent, ott belül, hogy nem ennyi, több, sokkal, de sokkal több az élet. Hiszed-e ezt? Hogy Jézus kérdezi a két testvértől, Lázárnak a két nőtestvéreitől, Máriától és Mártától, hiszed-e ezt, hogy feltámad a testvéred? Ez a kérdés állandóan hangzik felénk. Hiszed-e ezt? Igen, Uram, hiszem, majd a feltámadáskor feltámad mindenki. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Jézus. És én élek, és én most is élek, és megjelenek a tanítványoknak, és adok szent lelket, hogy minden időben, mindenkor, mindig előhívhass belülről, hogy annál a tűznél melegedj meg, hogy az a tűz, annak a fénye bevilágítsa az életednek sötét pontjait, hogy ne legyen benne kétség, sem kétségbeesés, sem szeretetlenség, sem békétlenség, sem félelem, semmi mástól. Csak az Istentől, de attól nem kell, hanem békességed legyen. Békességed, igazi, örömteli, lángoló, tűzzel telt békesség. Vajon van-e ilyen nekünk? Van-e ilyen neked? Mert hogyha ezt megtaláltad, akkor megfordulsz, most nem akarom mondani, hogy megtérsz, mert már annyiszor hallottátok tőlem, hogy a végén engem fogtok megtéríteni valahová, de megtérsz, és szembefordulsz a családdal, de nem azért, mert neked ez a hobbid, hogy ellenkezzél, hanem azért, hogy megmentsd őket. Apa a fiát, fiú az apját, lánya az anyját, anyja a lányát, a menyét, a vejét, a sógorát, az apósát. Megmentsd! Ezért kell szembefordulni. Mert azt is mondjuk, hogyha csak azért van békétlenség, mert ez a békétlenség és a meghasonlás az a bűn terméke, vagyis az Istentől elszakadt állapot terméke, vagyis az önző gondolataink terméke a szembefordulás, akkor az nem lehet isteni, hanem az csak emberi. És akkor az tönkretenné azt az öt embert. Ezt is írja püspök úr, hogyha abból az említett öt emberből a kettő az önös érdekei szerint fordulna szembe a másik hárommal, akkor az tönkre menne. Mind az öt. Ezért, ha ezt tesszük, vagy így teszünk a saját érdekünk miatt, akkor vigyázzunk, mert az nem Istentől van. Ezért nincs Istentől olyan egymással való megosztottság, vagy szembefordulás, ami nem azért van, hogy segítsd, vagy megmentsd a másikat. A családban végképp nem történhet ilyen. Tehát semmiféle kegyesség nem lehet kedves, vagy család ellenes. Nem mondhatja egyetlen egy hívő ember sem, hogy nem kell a család, hagyd el, bántsad, öljed, mert nem keresztény. Ilyen nincs. A keresztény embernek akkor is a család szeretetét és egységét kell munkálnia, hogyha a másik fél az folyamatosan bántja ezért. Emlékszem, még Gyökös Endre bácsinak az írásaiból olvastam, nagyon több ilyen kis novellája van, hogy mennyit bántja az anyóssal, mennyit azért, mert ő mindig templomba jár. Vagy másik, mennyit bántja részeges alkoholista férje a feleségét, amiért templomba jár. 10-20 évekig szidja a családtagját, mert és megkérdezik tőle már a gyülekezetben, hogy miért nem válsz el? Miért nem válsz el? Azért, mert Isten nem erre küldött ő mellé. És ezeknek a történeteknek a vége azért van leírva az, hogy az, aki a szembenállást nem Krisztus felől élte meg, és nem tudta tolerálni, az kegyelmet kap. Megbocsátást nyer. A legnagyobb ilyen történet Szent Ágoston, Augustinus története, akinek 17 évébe került az édesanyjának, könnyen látszott testéken keresztül imádkozni fiáért, hogy térjen meg azokról az útról, amin jár, és nem kitagadni, hanem imádkozni érte, imádkozni az ellenségért. Ilyen szembenállásról beszél Jézus. Ilyen szembenállás történt a reformációban is, kellett, hogy történjen, ezért voltak gályarabb protestáns reformátoraink, akik nem karddal harcoltak a római katolikusok ellen, hanem elmentek Zsoltárt énekelni egy velencei gályára. Ilyen szembenállást kér tőled az Isten. Meg tudod-e tenni? Van-e benned tűz? Az olyan dolgokra fog vinni téged, amit ugye Jézus mond az idők jeleiről, meg a megbékélésről, ami megtörténik, felismered az idők jeleit. Hiszen azt tudjuk, hogyha jön a reggel, hogyha világos van, akkor jön a reggel. Vagy hogyha jön a felhő, akkor esni fog az eső. Tehát azt te nem tudod, hogy te mit vársz? Hogy te keresztény vagy? Hogy Krisztus megígérte, hogy visszajön? És az idők jelei jelzik azt, hogy fog jönni. Igen, jön. Nem késik, nem siet, épp időben elérkezik. Vannak, akik meghalnak, addig lehet, hogy mi is. De ugyanoda kerülünk, mint azok, akik meglátják és megélik azt, hogy ő megjelenik a felhőkön, ahogy a Jelenések könyve mondja. Ugyanoda kerülünk. Higgyük el, ez a vigasztalás kell, hogy a gyászban is megszólaljon. És ez a reménység, ami a mi életünket kell, hogy tovább vigye. Fogod látni, akkor a jelek megjelennek. Az emberi kapcsolatok, a világtörténelem, a helyi történelem jelei meg fogják mutatni neked. És aztán azt is képes leszel megtenni, hogy megbékélsz útközben. Miért mondja Jézus? Mert ha az lenne a célja ennek a szembenállásnak, hogy csak azért is menjünk és álljunk szembe mindenkivel, aki nem keresztény, és mindenki ellen harcoljunk, a végségig tartsunk ki, akkor nem mondaná a végén, hogy békéljetek meg ellenfeleddel, mielőtt még az elöljáró elé mentek. Kérdés, tudta Jézus, hogy mi fog történni velünk? Tudta. Tudta, hogy ha Krisztust követő leszel, akkor az azt jelenti, hogy néha bíróság elé fognak téged citálni. Tudta. Tudta, hogy ki fognak nevetni a munkahelyeden, ha kereszténynek vallod magad? Tudta. Tudta, hogy ferdeszemmel fognak nézni rád, hogyha nem csinálod azt, amit ők, és most mindenki értse oda azt, amit értenie kell. Tudta. Tudta, hogy ki fognak közösíteni? Tudta, hogy esetleg elbocsátanak a munkahelyedről? Tudta. És mégis azt mondja, hogy ez a tűz ezt okozza. De neked nem azt kell tenni, amit a tanítványok akartak, amikor kimentek egy faluból, és azt mondták, hogy Uram, parancsolj le tüzet az égből, hogy emészze meg ezt az egész falut. Nem tudjátok, minémül lélek lakik bennetek, mondja Jézus. Nem ezt kell tenni, hanem megbékélni vele. Azzal, aki feljelentett, azzal, aki perbefogott, azzal, aki... És mindenki helyettesítse be magát, és azt, akiről az ige beszél neki. És kérjél bocsánatot. Még hogyha vallásos, kegyességi elhatározásait szerint is tetted meg, amit meg kellett tenned, és ő az, aki gonosz és megáltalkodott, akkor is kérjél bocsánatot, és igyekezz megbékülni, nem bíróság elé vinni. De nehéz. Ráadásul ott van még az, hogy mi közösségben élünk és gyülekezetben, és a gyülekezet egy test, amire más szabály is vonatkozik. Krisztus testének a tisztasága, amit Calvin alkalmazott Genfben, amit Pál apostol alkalmazott Kolosséban, Filippiben, Galatában, Galata gyülekezeteiben. Nehéz, de nincs más megoldás. Nincs más út. Ennek a szembeállást és a magasabb szintű békességet követő gondolkodásmódnak, amit Jézus Istentől közvetít beléd, belénk, ennek van egyedül olyan ereje, mint a Szentlélek tüze, amit mutat, hogy a halálon is győzedelmes erővel tudjon ellátni téged. Ennek halálon is győzedelmes ereje van. Meggyógyít a lelki betegségektől, meggyógyít a testi betegségektől, de nem ez a célja, mert ha történetesen éppen nem, akkor is erősebb a halálnál. És majd egyszer nyilvánvalóvá és világossá válik mindenki számára. Most hitben járunk, és nem látásban. Ebben a hitben kell valahol ezt magunkban megtalálnunk. És ennek a gyülekezetnek is, a te életednek is, a te családodnak is ez a jövője. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, megbékéltet emberi testében a halála által, hogy mint szenteket és hibátlanokat és feltehetetleneket állítson majd a színe elé. Hogy az Isten színe elé feltehetetlenül álljunk Jézus Krisztus halála és feltámadása okán. Higgyük el, így lesz. Oda fogunk állni. Minden bűnünk, minden hibánk, minden vétkünk meg van bocsátva. Ez nem tűr megalkuvást. Jézus, amikor a keresztfán meghalt, akkor nincs olyan nagyobb bűn, kisebb bűn, ezt megbocsátja, azt már nem, mindet. Ez a megalkuvás nélküli szeretet legyen benned Isten iránt és a többiek iránt. Hogy jövünk, hogy életünk legyen egyedül neked, családodnak, városunknak, országunknak és nemzetünknek Krisztusban. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, a lángért, a tűzért imádkozunk, mert bár az egy rendkívül dinamikus teremtményed, a tűz, a Szentlélek rendkívül mozgalmas, talán nem minden esetben tűnik békésnek, de tudjuk, mert te ezt mondtad, és neked elhisszük, hogy csak ebben találunk igazi békességet. Gyújtsd fel hát életünket, Urunk, kérünk. Engedd a szívünket ebben a tűzben árformálódni. Engedd értenünk akaratodat, engedd cselekednünk, engedd, hogy vágyjunk arra, hogy szólj hozzánk naponként. Tudjuk elővenni a te igédet, tudjuk hallgatni a te üzenetedet, mindig, mindenkor, minden körülmények között, és tudjuk szólni is, ha kell, azt, amit te üzensz nekünk. De legfőképpen tudjuk cselekedni. Adj kitartást a szenvedések között. Adj türelmet, hosszantartó türelmet egymáshoz, házastárshoz, gyermekhez. Adj szelíd szavakat, amikor harag jön neki a szánkon, te formáld át a mi gondolatainkat. Kérünk, reményt adj saját jövőnk és közösségeink jövőjében arra való tekintettel, Urunk, te kezedben van minden. Kérünk hát, hadd éghessünk, te érted, forró lánggal. Így kérünk, hogy ennek az ereje változtassa gyászunkat békességgé. Ennek az ereje változtassa félelmünket bátorsággá, kétségünket bizonyossággá, kételkedésünket hitté, hogy azok is, akik még csak látásban sem járnak, a mi hitünk tűze által jussanak hitre és járjanak veled. Veled, Uram. Így kérlek gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért, így kérünk egyházunkért, annak jövőjéért. Krisztus Jézusban kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendességében rövid ideig vigyük szívünket Isten elé. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.